Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
Megnevezte a leendő Tisza kormány 7 miniszterét Magyar Péter pártelnök, leendő kormányfő a párt parlamenti frakciójának első ülése után. A várhatóan 16 minisztériummal felálló Tisza kormány külügyminisztere Orbán Anita, pénzügyminisztere Kármán András, gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István lesz. Az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt, az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László, a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs. Egyhangulag támogatta a Tisza parlamenti képviselőcsoportja Bújdosó Andra jelölését a frakció élére, valamint Forsthofer Ágnes jelölését az országgyűlés elnöki tisztére. A kormányban lesz miniszterelnökség, belügyminisztérium, igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, vidékfejlesztési, digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó tárca, valamint tudományos ügyekkel, sporttal, civilekkel, egyházakkal és médiaszabályozással foglalkozó művelődési tárca. Várhatóan még a héten jelentenek be új miniszterjelölteket. Van igény a társadalomban egy új alaptörvény megalkotására, jelentette ki Magyar Péter. Ezt aztán népszavazás erősítheti meg, de nem ez a leendő Tisza kormány első feladata, tette hozzá a pártelnök. Arra kéri a jelenlegi kormányt Magyar Péter, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-ig. Legalább 160 olyan jogszabály kötődik a veszélyhelyzethez, amely csak a rendkívüli jogrend miatt működik, és a kabinetnek módosítani kell ezeket, ehhez kell pár hét, magyarázta. A háborús vészhelyzet május 13-án lejár. Konstruktív és jó hangulatú volt az egyeztetés az Európai Bizottság delegációja és a leendő magyar kormány között az uniós intézmény főszóvivő helyettese szerint. Olaf Gill elmondta, a jövőben folytatódnak az egyeztetések, hogy több témában is minél hamarabb előrelépést érjenek el, köztük a Magyarországnak járó, ám jogállamisági aggályok és korrupciós kockázat miatt felfüggesztett uniós források ügyében. Az Európai Bizottság elnöke szerint kevés idő áll rendelkezésre a Magyar Péter vezette leendő kormánynak, hogy megmentse a koronavírus járvány után létrehozott helyreállítási alap hazánknak járó forrásait, annak határideje ugyanis augusztus 31-e. Ursula von der Leyen szerint a magyar nép megérdemli, hogy megkapja ezeket a pénzeket, ezért is kezdtek el már a választás után tárgyalni Magyar Péter csapatával. Üzemanyagellátási zavarokra figyelmeztetett a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet az MTS eljutatott közleményében azt írta, a kutak fenntartása a különadók és az ellátási nehézségek miatt elviselhetetlenné vált, a vállalkozók családi tartalékai elfogytak. Az alakuló új kormányt arra kérik, hallgassa meg az érveiket, javaslataikat. A szerbiai kőolajipari vállalat a NISZ adásvételi szerződéséről tárgyalt a MOL elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt és a szerb energiaügyi miniszter. A szerb tárcavezető kiemelte, céljuk a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének fenntartása. A megbeszélések a napokban Belgrádban folytatódnak. Volodymyr Zelenszkij a Tisza párt vezetőivel Magyar Péterrel tárgyalna az ukrán állami Ostcsatbank Magyarországon lefoglalt vagyonának visszaszerzéséről. Az ukrán államfő szerint a zárolt pénzeszközöket az Orbán kormány jogtalanul tartja vissza. A magyarországi politikai változásokat ugyanakkor jó lehetőségnek tartja a helyzet rendezésére, mondta egy interjúban. Ukrajna már 10 éves drónszállítási megállapodást írt alá 3 közel-keleti országgal, Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Katarral, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök megjegyezte, már 11 országból kaptak megkeresést termékeikre, köztük a Kaukázusból is. Megjegyezte, hogy legalább 10 különböző megállapodás van jelenleg tervben bizonyos típusú ukrán fegyverek exportjáról. Egy civil életét vesztette, egy másik pedig megsebesült az ukrán fegyveres erőknek a Fekete-tengeri Tuapse város ellen indított tömeges dróntámadása következtében. Az orosz városban olajfinomító működik, amelyet többször is támadtak az ukránok az elmúlt napokban. Litvánia és Lettország sem engedi át a légterén a szlovák miniszterelnök repülőgépét, aki idén is Moszkvába utazik a május 9-i győzelemnapi ünnepségre, írta meg az ukrán Kijev Independent. Robert Fico közölte, tavaly Észtország hasonló határozatot hozott, de akkor is talált alternatív útvonalat, és elmondása szerint most is így tesz majd. Robert Fico szerint hamis a vád, miszerint illegális bevándorlókkal segítette a kampányát Orbán Viktor. Ezt előzőleg Magyar Péter jelentette ki, éppen ezért első találkozásukkor magyarázatot követel majd a lendő miniszterelnöktől a szlovák kormányfő. Végül az időjárásról. Gyengén vagy közepesen gomoly felhős lesz az ég a folytatásban, elszórtan záporral, esetleg egy-egy zivatarral. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1 és 6 fok között, napközben 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Radnóti Miklós. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten.
Édesanyja Grósz Ilona meghalt a szülés után, és Miklós ikertestvére is. Az apa, Glatter Jakab, újra nősült. Felesége Molnár Ilona szerető nevelőanya volt, aki egy Ágnes nevű kislánynak is életet adott. Mindketten azonban Auschwitzban lelték halálukat. Miklós 12 évesen vesztette el édesapját, s ezért rokonai nevelték, iskoláztatták tovább. Középiskolás korában ismerkedett meg szerelmével, Gyarmati Fannival, aki 1912. szeptember 8-án született. A magyar költészet hitvesi lírájának gyöngyszemeit köszönhetjük-e kapcsolatnak. 1930-ban Szegedre vették fel az egyetem magyar-francia szakára. Első kötete, mely 1931-ben jelent meg, az Újmódi pásztorok éneke címen, perbefogták, de 8 napi fogházbüntetését a fellebbezés után felfüggesztették. 1934-ben tette le a bölcsészdoktori szigorlatot, majd 1935-ben tanári oklevelet szerzett. Már Hitler hatalomra jutásakor 1933-ban megérezte a veszélyt származása miatt. Tanárként nem is tudott elhelyezkedni. Elhatározta, hogy helytáll az életét veszélyeztető barbár erőkkel szemben, s a költészet erejével harcol, és dokumentálja korát, szenvedését, rettegését, és időnként fellobbanó reményeit. E lelki harcban Fanni segíti őt. 1936-ban a Járkály csak halálra ítélt című verskötetét adja ki, 37-ben Baumgarten díjat kapott, majd Lafontaine és Apolliner verseit fordította. A háború alatt többször hívták be munkaszolgálatra. Ebben az időben írta a leghíresebb verseit, a 8 eklogát, melyekből követhető a kétségbeesés fokozódása. Egyetlen reménysugárba kapaszkodhatott, s ez Fanni szerelme. Megrendítő, hogyan tudott tökéletesre csiszolt versformákat, hexametereket alkotni a szenvedés közepette. Utolsó behívóját 1944. május 18-án kapja meg. A szerbiai bortáborában írja utolsó verseit. A német csapatok visszavonulásakor felszámolják a táborokat. Elterjed egy rém hír, miszerint a tábort két részre osztják, s aki a másodikba kerül, azt kivégzik. Aki az első csoportba kerül, az elkezdi menetelését a magyar határ felé. A költőnek sikerül az első csoportba kerülni, mégis ez okozza a végzetét. Ugyanis a második csoportban maradt foglyokat a szerb partizánok néhány nap múlva felszabadítják, s így ők maradnak életben. A költőt 21 végleg elgyengült raptársával együtt Abdán agyonlövik. A tömegsírt 1946-ban exhumálták, s ekkor találták meg zsebében a borinoteszt, melyben remek művek sorakoznak. Műfajai. Vergilius eklogáinak fordításakor Radnóti is 10 eklogából álló versciklust tervezett, de halála megakadályozta ebben. Az ekloga műfaja párbeszédes pásztori költemény hexameterekben. A dialógus forma kiválóan alkalmas a benne lévő kételj, vívódás kifejezésére. Szerelmi lírája. Szerelmi lírája azért olyan különleges, mert szinte mindegyik alkotása Fannihoz szól, akiben szerető társat, feleséget, anyát, az élet értelmét találja meg. A Tétova Óda című vers azért olyan különleges, mert már a cím is oximoron, azaz ellentét a jelző és a jelzett szó között. Az óda dicsőítő költemény, mely görögül dalt jelent, latinul Carmen a neve. Ez a mű arról szól, hogy a költő talán képtelen kifejezni szerelmét méltóképpen. Esztétikai mércéje túl magas, talán nem tud megfelelni neki, mint ahogy Petőfi a Minek nevezzelek című versben erre az ellentmondásra építi költői bravúrját. Mindketten remekül oldják meg a maguknak feladott leckét. Radnóti e versben megfogalmazza megrendítő arszpoétikáját is. Mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben. s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét, egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgő és áradó vagy bennem, mint a lét, és néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesültség a ház. A holttól cirmos éj mozdul fejem fölött, s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. S még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér. Felötlik, s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap, mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres, vizes pohár. Boldog, mert véled él, s talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra, álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajad kibomlik, szétterül, lobogvas elalszol. Pillát hosszú árnyal ebben, kezed párnámra hull elalvó nyírfaág, de benned alszom én, és nem vagy más világ, s idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony bölcsvonal hűs tenyeredben. A Borinotesz. A Borinoteszben találták a következő verseket, 7. ekloga, levél a hitveshez, alaröserz, razgednicák. A táborban írt művek közül az első a 7. ekloga. Ez nem más, mint Fannihoz írt belső monológ. Remény és kételyek között vergődik, s mindent áthat az ellentét, az ellentmondás, a körülményeket, az érzéseket egyaránt. Itt mindenki egyformán szenved és ugyanabban reménykedik. A szenvedők sorsa azonos, mindenki fájdalmát átéli, és mérhetetlenül megveti azt a korszakot, mely így megalázza az emberi méltóságot.
Levél a hitveshez. A mélyben néma hallgató világok, üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából, s te messze vagy. Hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom, hát hallgatok, míg zsong körém felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon, némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz. Így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahulva, féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra, s az éber lét útjára visszahulva, tudom, hogy az vagy, hitvesem, s barátom, csak messze vagy. Túl három vad határon, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékjét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor parázson, ha kell, zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell, szívós leszek, mint fán a kéreg, s a folytonos veszélyben bajban élő vadférfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugtat. S mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő józansága hull rám.
Az Alarösers című vers címe Proust az Eltűnt idő nyomában című regényére utal. A rendkívüli zeneiségű alkotás megrendítően idézi fel a múlt szép és elegáns pillanatait, a közös alkotás boldogságát, de ami volt, annak más távlatot áld a halál már. Mindent szétdult a háború, ami szép és nemes volt. Radnóti, Alarösers. Régi szelédesték, ti is emlékké nemesedtek. Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott tündöklő asztal, hova csúszol a múlt a kiszapján? Hol van az éj, amikor még vígan szürke barátot ittak a fürge barátok a szép szemű karcsú pohárból? Versorok úsztak a lámpák fénye körül, ragyogó, zöld jelzők ringtak a metrum tajtékos taraján, és éltek a holtak, s otthon voltak a foglyok. Az eltűnt drága barátok, verseket írtak a rég elesettek. Szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak csak azért, mert ellene mit se tehettek. S míg riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éjfedezéke alatt, a szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékik a társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak, dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön, s volt, ahová önként mentek fegyverrel a kézben, némán, mert tudták, az a harc az ő ügyük ott lenn, s most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben. S volt, ahová, mindegy. Hova tűntek a bölcsborozások? Szálltak a gyors behívók, szaporodtak a verstöredékek, és szaporodtak a ráncok a szép mosolyú, fiatal nők ajka körül szeme alján. Elnehezettek a tündérléptű leányok a háború hallgatag évei közben. Hol van az éj? Az a kocsma. A hársak alatt az az asztal. És akik élnek, még hol vannak a harcra tiportak? Hangjuk hallja szívem, kezem őrzi kezük szorítását, művük idézgetem és torzóik aránya kibomlik, s mérem, néma fogoly, jajjal teli Szerbia ormán. Hol van az éj? Az az éj már vissza se jő soha többé, mert ami volt, annak más távlatot áld a halál már. Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában, s beleisznak majd poharunkba, kik eltemetetlen, távoli erdőkben s idegen legelőkön alusznak. szeptemberében a németek a Bori központba indították a foglyokat a szovjet előrenyomulás elől. E menetelés nehézsége jelenik meg az Erőltetett menet című versében. A művet Nibelungizált Alexandrinban írta, mint Vogelweide az Ó jaj, hogy eltűnt minden című alkotását. Az egész vers, az Erőltetett menet, belső monológ, négy mondatból áll, és minden sor közepén erőteljes cezúra, sormetszet található, mely szimbolizálhatja az előttük álló kanyargós utat is. Itt a bizakodás és a remények teljes feladása áll szemben egymással minden lépésnél. Erőltetett menet. Bolond, ki földre rogyván fölkél és újra lépked, s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, de mégis útnak indul, mint akit szárny emel, s hiába hívja árok, maradni úgy sem mer. S ha kérdezed, miért nem, még visszaszól talán, hogy várja őt az asszony, s egy bölcsebb, szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt szél forog. Hanyat feküdt a házfal, eltört a szilvafa, és félelemtől bolyhos a honni éjszaka. Ó, hogyha hinni tudnám, nem csak szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, ha volna még, s mint egykor a régi hűs verandán a béke méhez öngne, míg hűl a szilvalekvár, s nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken, a lomb között gyümölcsök ringnának mesztelen, és fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, és árnyékot írna lassan a lassú délelőtt. De hisz lehet talán még, a hold ma oly kerek, ne menj tovább, barátom, kiálts rám, s fölkelek. A Razlednica szerbül képes lapot jelent. Itt a költő a menetelés állomásairól ad hiteles pillanatképet. A türelem már tényleg halált virágzik. A német mondat jelentése, ez még felugrik. Majd eldördül a második lövés barátjának, Lorsi Miklósnak halálát okozva. Radnóti tudja, hogy az ő sorsa is így fog beteljesedni. Razgednicák. Első. Bulgáriából vastag vad ágyúszó gurul, a hegygerincre dobban, majd tétovás lehull, torlódik ember, állat, szekér és gondolat, az út nyerítve hőköl sörényes ég szalad. Te állandó vagy benneme mozgó zűrzavarban, tudatom mélyén fény lesz örökre mozdulatlan s némán, akár az angyal, ha pusztulást csodál. Vagy korhat fának odván temetkező bogár. Második. 9 kilométerre innen égnek a kazlak és a házak, s a réteg szélein megülve némán riadt pórok pipáznak. Itt még vizet fodroz a tóra lépő apró pásztorleány, s felhőt iszik a vízre ráhajolva a fodros birkanyáj. Harmadik Razgednica. Az ökrök száján véres nyál csorog, az emberek mind véreset vizelnek. A század bűzös vad csomókban áll. Fölöttünk fú a förtelmes halál. Negyedik. Mellé zuhantam, átfordult a teste, s feszes volt már, mint húr, ha pattan. Tarkólövés. Így végzett hát te is, súgtam magamnak. Csak feküdj nyugodtan, halált virágzik most a türelem. Der springt noch auf, hangzott fölöttem. Sárral kevert vér száradt fülemen. A megközelíthetetlenség legzavarba ejtőbb példányának láttam Fannit. Okos lány volt, őszintén érdekelte nem csak az irodalom, de minden műveltséganyag, s közben elegáns, sőt tündöklően szép leány is volt. Mégis, ahogy bájos szemöldökét felvonta, ahogy a száját keserédes kifejezéssel csücsöríteni tudta, valahogy úgy, mintha biggyesztené, az embernek mindig az volt az érzése, hogy valamilyen illetlenségét kap tőle megrovást, amit egyébként néha szóban is közölt, írta Vas István a ma 100. születésnapját ünneplő Gyarmati Fanniról, Radnóti Miklós feleségéről, a kiemelkedő tanárról, aki egész életében kerülte a nyilvánosságot, nem vállalt közszereplést, magánemberként őrizte férje emlékét. Fanni 1926 őszén ismerte meg Radnóti Miklóst, Radnóti 17 éves, Gyarmati pedig 14 éves volt, és ugyanahoz a tanárházas párhoz jártak matematika órára. A kezdeti diákszerelemből végül házasság lett, és az utolsó menedék a halálba menetelő költő számára. Egyik kedvenc versem a Mint a Bika című. Úgy éltem életem mostanáig, mint fiatal bika, aki esett tehenek közt unja magát a déli melegben, és erejét hirdetni körbe rohangat, s játéka mellé nyálából ereszt habos lobogót, és rázza fejét, és fordul, szarván a sűrű, repedő levegővel, és dobbantása nyomán gyötrött fű, s földfröccsen a rémült legelőn szét. S úgy élek mostan is, mint a bika, de mint bika, aki megtorpan a tücskös rét közepén, és fölszagol a levegőbe. Érzi, hogy a hegyi erdőkön az őszbak megáll, fülel és elpattan a széllel, mely farkas torda szagát hozza sziszegve, fölszagol, s nem menekül, mint menekülnek az őzek. Elgondolja, ha megjön az óra, küzd és elesik, s csontjait széthordja a tájon a horda, és lassan, szomorún bőg a kövér levegőben. Így küzdök én is, és így esem el majd, s okulásul késő koroknak csontjaim őrzi a táj. Nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt a lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ágas, remélem, testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe táj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejtett érkép? Gyárat, s vad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát, az gyárat lát a látcsőn, és szántóföldeket, még én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte ás üzen. Piros zászló kezében körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg, és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma. A csókok íze számban, hol mész, hol áfonya, s az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek, aznap egy kőre léptem én. Ím itt e kő, de föntről e kő se látható, nincsen műszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztő, mikor, hol és miképp, de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csecsszopók, akikben megnő az értelem. Világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ér hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, vérrasztó éji felleg.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg a Medvéből lett vőlegény című mesét.
A medvéből lett vőlegény.
Adj Isten, jó ember! Hová mész?
Vő után nézek, medvebátyó, aki benősülne hozzánk.
Na hát, fogadj el engem vőnek.
Te belőled nem lenne jó vő. Hogy is lehetne, hiszen medve vagy.
Lesz biza, majd meglátod, csak fogadj el vőnek.
Elindult hazafelé az ember a medvével. Mindenki félt otthon a medvétől, de nem tehettek semmit. Összehívták a rokonságot a lakodalomra. Eljött az este. A menyasszony sehogy sem mert aludni menni a medvével.
Apám, állítsatok őröket a vánkosomhoz, másokat a lábamhoz, s őr álljon az ajtón kívül is. Félek, hogy széjjel tépez a medve.
Küldd el az őröket, kedvesem. Kérlek, küldd el őket. Nem lesz bántódásod.
A medve olyan sokáig is szépen kérlelte a lányt, hogy az elküldte az őröket. Ekkor a vőlegény szétnyitotta a medvebőrt, ledobta magáról. Nagyon szép deréklegény lett belőle. Megölelte, megcsókolta ámuló feleségét, aki most már nem félt tőle, sőt az éjszaka alatt igen megszerette. Reggel visszamentek a házba, s a legény a lány lelkére kötötte, senkinek el nem mondja, hogy éjjelre levette a medvebőrt. Másnap a rokonok mind faggatták a lányt. Hogy tudtál meglenni vele? Hogy nem evett meg, nem féltél? És a menyasszony végül is elszólta magát a nénje előtt, az meg továbbadta a többieknek. A rokonok összetanakodtak, hogyan láthatnák meg ők is a szép deli legényt. Eljött megint az este. A férfiak köveket tüzesítettek, s odahengergették őket, ahol a fiatalok álltak. Nem sokára a vőlegény és a menyasszony lefekvéshez készülődött. Amint a medve kibújt a bundájából és a kövekre dobta, az tüstént elégett, csak úgy sercegett.
Nem teljesítetted, amire kértelek. Ezért most el kell mennem nagyon messzire. Nem találsz rám addig, míg három pár vascipőt, három vasbotot el nem koptatsz, és meg nem rágsz három aranyalmát.
Bocsáss meg nekem, kedvesem, és ne menj el!
Én megbocsátok. De újra csak akkor lehetünk férj és feleség, ha felkutatsz engem ott, ahová mennem kell.
Ezután a menyasszony vascipőt húzott, vasbotot fogott a kezébe, egy aranyalmát a markába, és elindult. Ment, mendegélt sokáig. Hát látja, hogy a nap már nyugovóra hajlik. A cipője elvásott, a bot is elkopott, s az almát is megette, de ott állt éjjeli szállás nélkül. Nézgelődik mindenfelé, egyszer csak egy lúdlábon forgó házat lát maga előtt.
Kicsi anya, háttal fordulj fák felé, küszöbbel meg én felém.
A házikó megállt, ő meg belépett. A házban egy öreg anyó font. Részből volt a rokkája, részből a fonál és a szösz a guzsajon. A lány megszólította az öreg anyót.
Öreg anyám, adsz a szállást éjszakára?
Ej, nem örülök, hogy megállítottad a házamat, de tudom, hogy senki sem hordja a hátán az éjj szállást. Ha akarsz, meghálhatsz nálam.
Eljött a reggel. A lány új cipőt húzott, új botot vett a kezébe, s új almát kezdett rágicsálni. S ment tovább. Ment, mendegélt. A cipője elvásott, a botja elkopott, s az almát is megette. Hát, megint ott egy lúdlábon forgó házikó. Ezt is megszólítja, kedvesen.
Kicsit anya, háttal fordulj fák felé, küszöbbel meg én felém.
A házikó megállt. Belépett a lány a házba, s látja, hogy ott fonogat egy anyóka. Ezüst a rokka, ezüst a fonál, ezüst az orsó, s ezüst a szösz a guzsajon. Azt mondja a leány az öregasszonynak.
Öreg anyám! Adsz a szállást éjszakára?
Senki se hordja a hátán az éjj szállást. Akarsz, meghálhatsz nálam.
Eljött a reggel. A lány megmosakodott, s felhúzta az utolsó pár cipőjét, kezébe vette a botot, s elkezdte rágni az utolsó almát, s ment tovább. Aztán ismét elvásott a cipője, elkopott a botja, s megette az almát. A nap már lemenőben volt, amikor megint feltűnt egy lúdlábon forgó házikó.
Kicsit anya, háttal fordulj fák felé, küszöbb el meg én felém.
A házikó megfordult, bement a lány a házba, s látja, hogy ott fonogat egy anyóka, aranyarokka, aranyaszösz, arany az orsó, s arany rajta a fonál. Tőle is megkérdezte.
Öreg anyám, adsz-e szállást éjszakára?
Adok bizony, lányom, és senki se hordja hátán az éjj szállást.
Eljött a reggel. A cipők elvástak, a botok elkoptak, az almákat mind megette a leány. Az ura azonban nem volt sehol. Sírt is keservesen. Aztán megmosta az arcát, kivette a zsebéből a kendőjét, s elkezdte törülgetni a szemét.
Honnan került hozzád az én fiam keszkenője?
Fiad? Volt nekem egy medvebőrbe bújt szép férjem. Tőle kaptam.
És hol van most a férjed?
Elárultam a titkát, és világgá ment. Nem is fogom már én soha megtalálni.
Dehogy is nem, kedveském. Itt van ez az alma, beletesszük ebbe a kendőbe, menj le a folyópartra, s ott vágd ketté az almát. Egy nagy uradalom kerekedik belőle. Aztán emberek jönnek a folyóra lovat itatni. Ha meg akarják tőled venni az uradalmat, mondd meg, hogy nem kérsz mást az uradalomért, csak hogy egyszer megcsókolhassd az új gazdát.
A lány oda is ment a folyóhoz, kiterítette a zsebkendőt, rátette az almát, s ketté vágta. Abból aztán egy nagyon szép uradalom kerekedett. Szétnéz, hát jönnek az emberek a folyóra lovat itatni.
Add el nekünk ezt az uradalmat, te leány!
Eladom én, s nem is kérek mást érte, csak azt, hogy megcsókolhassam az uradalom új gazdáját.
Nem hiszem, hogy ellenére lenne, ha ilyen szép leányt éri.
Megjött az uradalom új gazdája. Jegygyűrű volt az ujján, s a lány megismerte benne az urát. Boldogan ölelték, csókolták egymást. Ezzel vége a mesének. Tavaly még jártam náluk vendégségben.
Ma este a Medvéből lett vőlegény című mesét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban Lúci Tamás atya, az EGRI Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az EGRI Hittudományi Főiskola teológia tanára, az Emmauszi tanítványok történetéről elmélkedik.
Az elmúlt vasárnap az Emmauszi tanítványok történetét hallottuk. Ebben a jól ismert történetben az egyik legdöbbenetesebb, hogy a szakasz végén két ember életének minden összetevőjében 180 fokos fordulatot találunk, ahhoz képest, mint ahogy elindult a történet. Csüggedésből erő, szomorúságból öröm, kudarcból lángolás, menekülésből küldetés születik. És hát teszik mindezt úgy, hogy közben ehhez tulajdonképpen semmi újat nem kapnak kívülről információban. Ha megfigyeljük, ezek a tanítványok már minden tudással rendelkeznek a történet elején. Megvan a kellő ismeretük a Szentírásról, Jézusról, kenyértörésről. Mégis ez a szétdarabolt tudás nem ad erőt nekik, hanem helyette menekülnek életük korábbi helyszínéről. Úgy tűnik, hogy az ismeret, a dolgok puszta ismerete nem elég minden helyzetben az életünkben ahhoz, hogy mindez erőforrás is legyen, illetve olyan jövőkép, olyan perspektíva legyen, amely erőt ad a mindennapokhoz. Kell a feltámadt Krisztussal való személyes találkozás az ő igében és kenyértörésében, ami helyére illeszt mindent. És ezután indul el az a folyamat, amely mindent átalakít. Jézustól ma megtanulhatjuk a lelki kísérésnek az igazi módszertanát. Mert mit is csinál a mester az Emmauszi tanítványokkal? Hát röviden odaszegődik melléjük, kibeszélteti őket, érdeklődik és hallgat. Aztán tanít, épít a tanítványok vágyaira, visszaviszi őket az egyik legbensőségesebb közös cselekedetükhöz, majd eltűnik a szemük elől, amikor már önállókká váltak. Vajon mi így közelítünk-e egymáshoz? Mik történhetnének meg, ha ilyenek lennének a mi módszertanunk is? Jézus nem veszi át az irányítást. Nem okoskodik, hanem kibeszélteti először a tanítványok keserűségét. Nem megmondani akarja először nekik a tutit, hanem mellettük állni ebben a helyzetben, és megkönnyíteni a helyzetüket. Papok, tanárok, szülők, hányszor rontjuk el itt, amikor kihagyjuk ezt a szakaszt? Sokszor ilyenkor veszítjük el vezetetteink figyelmét, és néha talán bizalmát is örökre. A meghallgatás nem kihagyható szakasz az emberi kapcsolatokban és a hitre vezetésben. Hiába rendelkezel mindennel, hiába vagy előrébb, mint a másik, nem lehet átugrani a lépéseket. A meghallgatásra szükség van. Lásd, az Úr is így csinálta. Miután a tanítványok kiöntötték a szívüket, szépen lassan helyre rakja Jézus a mozaik kockákat a tanítványok fejében. Ahogy mondtam, nem mond újat nekik. A tanítványok rendelkeznek a megoldással, bennük van a megoldás, de ezt most nem képesek egészében látni. Sőt, nem csak a történetet nem értik, hanem Jézus magát sem ismerik fel. És adódik egy kérdés számunkra. Hogy lehet az, hogy akik éveket töltöttek együtt Jézussal, 0-24 órában, nem ismerik fel őt most? És ebből egy nagy tanulság van. A kudarc, a depresszió ilyen hatást tud kiváltani. A legegyértelműbb dolog sem világos ilyenkor számunkra. Ilyenkor nem sokra megyünk azokkal a mondatokkal, hogy hogy lehetsz ilyen értetlen. Ez teljesen világos, teljesen egyértelmű. Mert lásd, íme nem egyértelmű. Ahogy helyre kerülnek a kockák, nő az érdeklődés a tanítványokban, ezután az idézőjel betett idegen után. Jézus nem ráerőlteti magát a tanítványaira, hanem felkelti bennük az érdeklődést Isten ügye, és végső soron önmaga és saját maguk iránt is. Nagyon sokat mondók a mondatok tetszenek nekem, hogy úgy tett, mintha tovább akarna menni. Nyilván nem akar tovább menni Jézus, de azt akarta, hogy saját döntése legyen a tanítványoknak az, hogy reflektáljanak a vágyaikra. Hányszor mondjuk el itt is? Mi vonjuk le a következtetést? Mi mondjuk ki, hogy mit kellene tenned a következő lépésben? Ahelyett, hogy engednénk, hogy ez megszülessen a maga idejében, azok szívében, lelkében, akik úton vannak, mint ahogy sokszor a mi esetünkben is így történik. És valóban a tanítványok ki is mondják, hogy maradj velünk, Uram! Amíg nem kéri a segítséget, maga a bajba jutott, alig ha tudunk rajta segíteni. Nagy alapigassága, szociális szolgálati területen is, a Caritas területén is. És végül a legintimebb eseményt eleveníti fel számukra, az utolsó vacsorát. Visszaviszi őket oda, ahol még minden világos volt életükben. A történetben ugyanazok az igék szerepelnek, mint nagy csütörtökön, az utolsó vacsora történetén. Kezébe vette, áldást mondott, megtörte, oda nyújtotta. Ebben a vacsorában, vagy egyes más értelmezések szerint egy szent misében, mert lehet, hogy ezen vettek részt az emmauszi tanítványok, felismerik Jézust, aki pedig eltűnik a szemük elől. Hiszen már nincs szükségük rá tovább, legalábbis abban a formában, fizikai formában, hisz sokkal teljesebben az övék most már örökre, elveszíthetetlenül. Sokszor sajnálhatjuk magunkat, milyen könnyű volt azoknak, akik Jézus kortársai voltak. Mennyivel egyszerűbb lenne az Úrból élni, az Urat ismerni, az Urat követni, ha mi is találkoztunk volna vele. Pedig a dolog pont fordítva áll. Akik Jézus kortársai voltak, kevesebbet kaptak belőle, mint mi. Ők nem ehették meg őt. Az ő életükben nem vált építő kockává az Isten, mint ahogy az oltári szentségben, a szent áldozásban számunkra lehetséges most már. Az Isten nem, hogy nem rövidített meg bennünket, akik nem vagyunk kortársai, hanem szinte még előnyeink vannak hozzájuk képest. És hát meg is történik az óriási változás, még abban az órában útra kelnek, vissza Jeruzsálembe. A leglogikátlanabb lépést teszik meg ezek a tanítványok, hiszen gondoljuk bele, hogy Közel-Keleten vagyunk, éjszaka, sötétben, hidegben, fáradtan, úton állók veszélyében kelnek útra. Ráadásul oda, ahonnan menekültek a csalódásaik helyére. Azaz, a gyógyulás megtörtént. A kép összeállt. Mehet a misszió és a vértanúság. Mit számíthat ehhez képest már egy kis hideg, vagy valami veszély ezen a földön? Hiszen velünk van az Isten, elveszíthetetlenül, mindörökre. Látjuk tehát, hogy milyen csodálatos leképződése az emmauszi tanítványok története, a mi saját lelki lépéseinknek, fokozatainknak és a lelki vezetés módszertanának is. Jó lenne, ha időnként az emmauszi tanítványok helyébe képzelnénk magunkat, és nem csak képzelnénk, hanem imádkoznánk ezzel a képpel. Mert ha imádkozol a testvér ezzel a képpel, élővé válik a Szentírás. Téged is vezet az Úr, mint ahogy egy pár nappal ezelőtt én vittem bele saját imádságomba, Ezt a történetet és nagyon meglepő fordulatot hozott az Úr. Azt mutatta meg számomra, hogy én nem Jeruzsálemből menekülök, meg nem húsvét után, hanem valahogy így az életem derekán 50 évesen, 21 néhány év papságából, rám nehezedett a sikertelenség, a kudarc, az, hogy több eredményt vártam volna, vagy több megtérést, vagy látványosabb sikereket, és az Úr hagyta, hogy beszéljek, hagyta, hogy kiöntsem a lelkemet. És egyszer csak azt vettem észre a történetben, hogy már nem is elfelé haladunk, hanem ő átfordított, megfordított engem észrevétlenül, én pedig elkezdtem egyre jobban ráfigyelni. Az út elején magam körül forogtam, és rájöttem, hogy amíg magam felé haladok, ezen az útvonalon csak kudarc, csak öregedés, csak fáradtság vár rám. De amint az Úr felé kezdem venni az útirányt, engedem, hogy ő vezesse az én utamat, ő lesz a fontos, azon az útvonalon megjelenik újra a fiatalság, az erő, a remény, a jövő, az élet teljessége.
Elhangzott műsorunkban Lúci Tamás atya az Emmauszi tanítványok történetéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!